Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra! Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Road Movie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Road Movie live beszámolókkal és csak a Road Movie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Road Movie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a CserRisk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Road Movie vendégeinek és műsorvezetőjének kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie, a te utad!
Sziasztok, utazók, útrakészülők és világiránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 6. évadának 6. adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Hát minden adás elején elmondom ezt a köszönést, hányadik évad, hányadik adás, ami önmagában nem sokat mond, az viszont mindenképpen, hogy ez a Road Movie Podcast 50. adása. Na hát ez már valódi jubileum és óriás mérföldkő, amit 3 év alatt értünk el, veletek együtt, hallgatók. Hiszen már rég eltűnt volna a Road Movie Podcast az éterből, ha nem lennétek itt és követnétek az adásokat egyre többen és többen. 3 év és 50 adás alatt volt egészen pontosan 47 vendégünk, nem tudom már megszámolni, hogy hány országunk, de 6 kontinens biztosan. Mindeközben elkészült 68 órányi podcast, így van miből válogatni és visszahallgatni. Ezen idő alatt a Road Movie szépen lassan több lábot is növesztett, hiszen már nem csak egy podcastet jelent, hanem sok tartalommal bíró social media felületeket, rendszeres hírlevelet az adásokhoz kapcsolódóan, weboldalt az összes cikkkel, Road Movie Live-val és egyéb tartalmakkal, illetve előadásokat is, ahol velem is találkozhattok olykor. Szerencsére úgy tűnik, hogy mindezt nem csak ti, hanem a partnerek is értékelik. Nekik köszönhetően tudtuk ezt a sok fejlesztést végrehajtani, illetve biztosítani, hogy 50-en túl is két hetente készüljenek Road Movie adások, és meg se álljunk egészen 100-ig. Mindenképpen szeretném őket név szerint is említeni. Az indulás óta velünk volt a Decathlon, a Mavstart, a MOL, a Balatonbike 365, illetve a jelenleg is partnerünk a CserRisk utasbiztosítás, a CEVE fotókönyv és az Ibusz utazási iroda. Köszönöm nekik is, és mindenkinek, akik munkájukkal hozzájárultak a Road Movie működéséhez, illetve kiemelten nektek, Road Movie hallgatók, maradjatok velünk továbbra is. Na hát és a jubileumhoz különleges vendég is dukál, és azt hiszem sikerült megugrani ezt a lécet. A mai adásban ugyanis az utazómajom alapítója, tulajdonosa, vagyis ahogy ő magát szokta illetni, a főmajom Tóth Ákos ül velem szemben, aki olyannyira háttérben mozgatja az utazómajom szálait, hogy az indulás óta eltelt közel 10 évben mindössze 2 interjú készült vele, a harmadik pedig itt és most hallható a Road Movie-on. Hát őszintén megmondom, hogy még soha egyetlen vendéggel sem tartott ilyen sokáig az egyeztetés, dolgoztunk érte, de összejött és remélem, hogy megérte. Hiszen az Ákos által felépített utazómajom 600 ezer követővel, sokszor valóban elképesztő ajánlatokkal, utazási tanácsokkal és praktikákkal, mára a hazai utazási piac megkerülhetetlen egyik legismertebb szereplője lett. Előadásain a csilláron is lógnak az emberek, majd talán elmondja, szó szerint is volt ilyen, szóval kétségtelenül az egyik legérdekesebb arc ma utazói körökben. Ha pedig így van, egy percig sem húznám tovább az értékes időt. Szia Ákos, örülök, hogy itt vagy a Road Movie-on.
Szia, üdvözlök mindenkit.
Na hát, ahogy mondtam a bevezetőben is, úgy tudom, hogy eléggé háttérbe vonulós vagy, tehát nem nagyon szoktál interjúkat adni, előadásokat néha tartasz, de az előadásokból is inkább már van, amikor átadod másnak a szót. Miért van ez a háttérbe vonulás pedig? Mert hogy egy olyan brandnek a felépítője, mint amilyen te vagy, ők inkább az előtérbe szokták tenni magukat mostanában.
Soha nem voltam az a nagy szereplési vágya rendelkező egyén. Volt egy alkalom, amikor a vonaton vagy a metron, már nem tudom, megismertek, és odajöttek, és az annyira rosszul esett, hogy úgy döntöttem, hogy inkább ezt az egész szereplést, ezt hanyagolom. Akkoriban volt több tévéinterjú, vagyis hát ilyen kis nyilatkozat bizonyos témákban, rengeteg előadás is, és akkor egyre többen ismerték az arcom. De tudatosan szeretném azt, hogy ne az én arcomat tegyék az utazómajom mögé, illetve bármilyen étterembe vagy az utcán végig tudjak sétálni anélkül, hogy nekem feszengenem kéne azért, hogy most más mit szól, vagy éppen hogy áll rajtam a ruha, tehát hogy nekem ez abszolút nem hiányzik, én sokkal jobban szeretem a háttérből irányítani a dolgokat, vagy a háttérből bűvészkedni.
Illetve azt is mondtad, hogy néha izgulsz az előadásokon. Most is izgulsz?
Így, hogy nem élő, így annyira nem.
Na, akkor jó.
Azon izgultam, hogy ne legyek annyira beteg, hogy el tudjak jönni.
Jó, hát egyelőre nem látszik rajta, de remélem, hogy így is marad az adás végéig is. Meg hát ugye nem élő adás, tehát ugye szokták mondani, hogy ami nem jó, azt kivágjuk, aztán végül soha nem vágnak ki semmit, úgyhogy majd remélem, hogy erre most se fog sor kerülni. Jó, mielőtt belevágunk a beszélgetésbe, engem az érdekel, hogy hova utaztál, vagy hol voltál legutóbb, mi volt a legutóbbi utazásod, és mondtad, hogy pénteken utazol valahová, akkor pedig hová fogsz tartani?
Pénteken csak belföldön.
Csak belföldön, oké.
Az egy utazás, legközelebb 3 hét múlva Maldív-szigetekre megyünk.
Az már egy picit távolabb van, igen.
Az távolabb van, és körülbelül június közepén voltunk, nem is, június elején voltunk Törökországba. Itt egy jó nagy gap van a kettő között, ennek az egyik oka az, hogy mi nyáron egyébként sem szoktunk utazni, de most egy másik apropó, hogy született egy kisbabánk, egy új, úgyhogy emiatt most le kell állnunk egy picit az utazással, és akkor most így 4-en fogunk majd legközelebb utazni. Hát kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogjuk tudni menedzselni, és mennyi lesz ebből az élvezet, mennyi a gyerekeknek a ide-oda pakolgatása, vagy a logisztikája, de majd most ki fog derülni.
A Maldív-szigetek az eléggé gyerekbarát desztináció. Tehát csak oda kell jutni, ami egy kicsit kinkeserves, egy ilyen hosszú utazás 2 kisgyerekkel, de hogyha ott vagytok, akkor itt tényleg semmi dolgotok nincsen, és imádják a gyerekeket, én úgy tudom, ezekben a szállodákban. Tehát nagyon jó animációt is kapnak, ami termendesít titeket.
Igen, igen, voltunk már a másik, a nagyobb fiúval, és nagyon élvezte, meg nagyon tetszett neki, és a repülést is egyébként rendkívül módon élvezi, tehát az elejétől kezdve soha nem volt semmi probléma. Ő Covid baba, tehát ő akkor született, amikor a Covid még javában tombolt, ezért vele csak 6 hónaposan tudtunk először utazni, ami sokak szerint már akkor is tök nagy felelőtlenség, de én azt gondolom, hogy semmilyen kára nem származott belőle, sőt, rendkívül módon várja az utakat, tehát van olyan, amikor egyszer csak bemegy a ilyen kis lépcső alatti részbe, és kitolja onnan a bőröngyét, hogy ő most már nagyon szeretne valahova elutazni, pedig még csak 3,5 éves, tehát nem egy nagy fiú, de mégis teljesen benne van már ez az utazási vágy.
Ez egy tök érdekes téma, és pont, hogy ezt mondod, az előző adásunk az pont a gyerekkel való utazásról szólt, a világjáró családdal talán ismered őket.
Igen.
Velük volt egy online beszélgetés.
Nikaraguában
így van. Nagyon érdekes dolgokat mondtak arról, hogy hogyan és miként lehet úgy gyerekkel utazni, hogy az ne rontsa el a szülőknek a nyaralását, hogyan lehet ezt szemléletté formálni, hogyan ne utazzunk gyerekkel, miért nem, és hogyan nem kell stresszelni a repülős úttól, ugye minden szülőben benne van ez az örök para, hogy úristen, csak nehogy elkezdjen sírni a gyerek a repülőn, de hogy valójában ez nem probléma, mert a gyerek a sír, aztán majd elhallgat, szóval hallgass meg, hogyha esetleg még nem hallgattad. És most itt tényleg itt akkor a kedvenc tár kérdésre azért ugorjunk bele, mert hogy ikázzacskó, füldugó, és mi volt a harmadik?
Egy raktapasz, vagy nem is raktapasz, hanem egy tapaszt, tehát egy ilyen ragasztó szalag.
Aha, jó, hát a gyerekek miért a füldugót, ezt tökéletesen megértem, de egyébként itt az adás előtt beszélgettünk, és nagyon sok mindenbe egyet értettünk, és ez is baromi érdekes, hogy nekem a füldugó nélkülözhetetlen. Tehát aki füldugó nélkül utazik bárhová, az a repülőn, szállodába, a kakas mindig kukorékol, tehát hogy azt szerintem egy nélkül, ikázzacskó nyilván necessaire, a raktapasz mondjuk kevésbé.
Nem raktapasz, hanem ragasztószalag. Buszokon le lehet vele ragasztani a klímát, hogyha nem akarom, vagy nem működik, össze lehet vele papucsot ragasztani.
Sima szikszalag.
Hát ez a vastagabb, de igen. Rengetegszer volt már, hogy nagy hasznát vettük, tehát szinte mindent meg lehet vele ragasztani. Kis helyet foglal, tehát jó, hogyha van nálunk. Ez a különleges dolog, amit szoktunk vinni, nyilván ugye azt kérdezted, hogy mi az, ami különlegesebb. Igen. Ilyet nem biztos, hogy mindenki visz magával.
Nem, ilyet nem. És egyébként sokan füldugót se visznek magukkal. Az ikázzacskó az a különféle ilyen
túlfürdő,
stb. Tehát, hogy ne folyjanak ki a...
Mondjuk kaját beletenni inkább, aha, tehát ja, nem az, hogy ne folyjon ki, hanem vagy valami nem tudom, ajándéktárgyat, bármit bele lehet tenni, de mostanában inkább a gyereknek a kis mogyorói vagy kajája az, ami, hogyha kibont egy chipszer zacskót, akkor az ő nem úgy bontja ki, hogy abból lehessen enni még egyszer, és akkor azt át kell tenni. Egyébként ez onnan jött, hogy Svájcba voltunk kisfiúval, és pontosan kibontott valamilyen zacskó, nem tudom, mogyorót, és mindenfelé szállt, és ott volt egy svájci, ilyen idősebb úr, aki kivett a táskájából egy csomag ilyen ikár zacskót, és mondta, hogy szívesen ad egyet.
És akkor így felgyulladt a lámpa a fejed fölött, hogy úristen,
igen, és azóta
miért nem hoztunk ilyet magunkkal.
Igen.
Ja, értem. Na, hogyha már tárgyaknál tartunk, akkor még annyit kérdeznék, hogy na, egy kérdés nem fog föltenni neked, hogy miért lehet utazómajom az utazómajom, mert ez tényleg abban a két interjúban, ami elhangzott, mindig az első kérdés volt, vagy hát gondolom sokan megkérdezik tőled egyébként is, illetve aki kíváncsi rá, az nézze meg a hírlevelet, amit ma reggel megkapott, aki feliratkozott már rá. Egyébként annyit elárulhatok, hogy semmi különösebb vonzódása nincsen majmokhoz, meg semmi tudományos háttér nincsen mögötte, de mindenképpen érdekes a történet. Arra viszont kíváncsi lennék, hogy hány plusz majmot kaptál már életedben, mert hogy annyira kézenfekvőnek gondolom, hogy ha valaki vicces ajándékot akar neked venni, akkor mindenféle plusz majmokkal ajándékozhat meg, ezt jól feltételezem?
Az elején volt néhány, de abszolút nem sok, tehát nem tudom, 2-3.
Tényleg?
Igen,
úgyhogy. Azt hittem, hogy egy külön szóba, hogy az új gyermeknek már az ágyában csak plusz majmok vannak.
Van majom is, de nem annyira jellemző.
Na jó, hát akkor vágjunk bele itt az utazómajomba, meg az egésznek a történetébe első körben. Amikor az adásra készültem, akkor azon gondolkodtam, hogy tök érdekes párhuzam van egy 2-vel vagy 3-mal korábbi vendégemmel, a kocsmaturistával, Csanádi Tibor Uluval. Olyan szempontból érzem a párhuzamot, hogy mind a ketten nagyjából 10 év, vagy picit kevesebb, mint 10 éve kezdtétek el azt a műfajt, azt az életmódot, amit most követtek, meg éltek, és mind a ketten gyakorlatilag minden előzmény nélkül tettétek ezt. Ő abszinens volt, tehát nem ivott alkoholt, nem is nagyon járt kocsmába, most meg a hazai kocsmaturizmusnak, a kultúrát kocsmaturizmusnak az egyik legismertebb arca, de pedig gyakorlatilag nem utaztál előtte.
Nem repültem. Nem repült voltunk előtte. Korábban néhány alkalommal Horvátországba autóval, de 2012 előtt én nem ültem repülőn.
És akkor egyszer csak el akartatok utazni egy európai városba, ahol találtál egy 70 forintos Ryanair jegyet?
Fordítva, előbb találtam a repülőjegyet, és
utána,
hogy 70
akkor
forint,
ezt,
és
akkor meséld el te a történetet.
Igazából valamelyik újságnak az oldalán, vagy volt egy hirdetés, és abban volt, hogy a Ryanair 70 forintért kínál repülőjegyeket, és gondoltam, hogy ez biztos nem igaz, tuti van kisbetű, vagy valami, hogy a végén ez több lesz. Sokáig tartott, mire megfejtettem, hogy nem, tényleg lehetett volna utazni 70 forintért, de addigra már lekéstem róla. Még nem is nagyon volt olyan, akivel elutaznék. Egyébként Londonba szerettünk volna először menni. Emlékszem, Szegeden voltam 83-as buszon, amikor nagyon írogattam az egyik legjobb barátomnak, hogy de jó lenne Londonba elmenni, és én találtam 70 forintért repülőjegyet, de akkor addig-addig túlbeszéltük, hogy végül abból nem lett semmi. Rájöttem később, hogy hát olcsón lehet utazni, mikor elkezdtem beleásni magam, most lehet, hogy nem 70 forintért, de akkoriban vettünk 300 forintért, meg 2000 forintért repülőjegyet, és hogyha most belegondol az ember, igazából teljesen mindegy, hogy 300 forint, vagy mondjuk 3000 forint az a repülőjegy, és 3000-ért még a mai napig lehet repülőjegyet venni, mert az gyakorlatilag egy sör, vagy egy fél pizza egy európai nagyvárosba.
Lehet? Mert én úgy látom, hogy ezek az ennyire alacsony a repülőjegyek, ezek már eltűntek, vagy csak tényleg nagyon ritkán kifoghatóak?
Ritkán vannak. Ritkán szokott lenni még a mai napig a Ryanair-nek 600 forintos repülőjegye, főleg Zadarba, meg egy-két másik városba, de ez a mondjuk 3-4000 forint körül minden további nélkül lehet találni. Tehát tényleg azt mondom, hogy annyira pici részét teszik ki már manapság a repülőjegy a teljes utazásnak, hogy szinte mindegy, hogy most akár duplája is lehetne. Nem sokat számít, nem oszt, nem szoroz.
Hát ebben a kategóriában igen, nyilván tengeren túli úton azért ott lehetnek óriási különbségek, de majd ezekről beszélgetünk. Szóval megvolt ez a bizonyos 70 forintos jegy, amiről lemaradtál, és akkor hogy lett ebből utazómajom?
Utána elutaztunk, azt hiszem, 6-an Barcelonába egy hostelbe, akkor láttam először így felülről a világot, vagy így néztem, hogy úristen, ez mennyire jó, és egyáltalán nem volt félelmetes nekem a repülés, tehát tök jó élmény volt, és nagyon vártam, hogy mikor fogunk legközelebb repülni, ugye hazafelé. Úgyhogy az egész tök jó élmény volt, és mikor megosztottuk, hogy mennyibe került nekünk ez az utazás, ez ilyen 20 pár ezer forint volt mindennel együtt, ugye mi akkor hostelben aludtunk, tehát az is nagyon-nagyon olcsó volt, meg nem költöttünk igazából semmire egyetemistaként. Mindenki kérdezte tőlünk, hogy mikor megyünk legközelebb valahova, mert ő is el akar velünk ennyiért jönni, hát ennyi pénze neki is van erre az útra, vagy egy ilyen útra. És annyira sokan kérdezték, hogy csináltam egy Facebook csoportot, egy ilyen zárt Facebook csoportot, ahol meghívtam azokat, akik ezt kérdezgették tőlem, és kitettem néha ilyen jó ajánlatokat, amik szerintem jók voltak. Ez a Repülj Olcsón csoport volt, ez egy zárt közösség, ahol az ismerőseim voltak először 20-30-an, utána pedig mindenki meghívta a saját ismerősét, és a végén már ilyen több ezren lettünk, és akkor döbbentem rá, hogy ennyi ismerősöm meg barátom biztos, hogy nincs, és utána lett publikus ez az egész történet. Én akkoriban még azzal tudtam itt mahinálni, ez már egy kicsit később volt, miután jobban beleástam magam a repülőjegyek világába, hogy bizonyos külföldi weboldalakon ezek ilyen spanyol, portugál, francia, holland, német, hát nem ilyen felsőpolcos repülőjegyfoglaló oldalak, hanem ilyen annál sokkal gagyibbak, viszont bizonyos bankkártyával történő fizetésnél repülőjegyenként 10 euró kedvezményt adtak a jegyből, És mivel hogy a maga repülő 10 eurónál kevesebb volt, 9,99.
8 eurós repülőjegynél ez, igen.
Egyszerre 9 repülőjegyet lehetett megvenni irányonként, és ez azt jelentette, hogy nekem kezelési költséget kellett csak fizetni, az 1 euró volt. Tehát 9 repülőjegyet 1 euróért tudtam megvenni. És akkoriban ezzel nagyon sokat üzleteltem úgymond az ismerősöknek, kikerestem az egynapos utakat, vagy a kétnapos utakat, tehát ez azt jelenti, hogy korán reggel mondjuk 5.40-kor, 6-kor indul a járat Brüsszelbe, vagy Londonba, vagy Milánóba, vagy Barcelonába, és akkor este 9-10 körül pedig jön vissza. És az ilyen egynapos utakat én le tudtam ugye foglalni 9 darab repülőjegyet 2 euróért, eladogattam 2000 forintért, tehát 1000-1000 forint volt, így mindenkinek megérte.
Erre hogy jöttél rá? Mert azért tök logikus, mit mondasz, és teljesen kézenfekvő, de 10 emberből 9 vagy 10 erre soha az életben nem jönne rá.
Különböző fórumokat olvasgattam.
Tehát már volt inspirációd más.
Igen, igen. És akkor, hogyha tudtam, hogy már ez létezik, akkor igazából már csak az kellett mindig, hogy ez fenntartható legyen. Tehát itt ez alatt azt értem, hogy ez nem volt mindig olyan, hogy én felmegyek egy weboldalra, és ott mindig megvan ez az akció, vagy mindig megvan ez a speciális kártyával való fizetéskor az a kedvezmény. Elég sok kritérium volt. Minden egyes foglalás külön e-mail címen történt, tehát nekem mondjuk 100 darab e-mail címet kellett folyamatosan böngésznem, hogyha esetleg valahol törlés történik, vagy módosítás, akkor arról nem kaptam értesítést, csak arra az e-mail címre, amiről foglaltam. Ahhoz viszont be kellett lépnem az összes e-mail fiókba. Egy IP címről csak egy alkalommal lehetett foglalni, tehát az IP-ket is váltanom kellett. Chrome, Firefox ilyen böngészőkön nem működött, tehát Tor böngészét kellett ehhez használnom, át a geolocation, tehát az, hogy honnan indítom a foglalást, át kellett állítani, és ez egy ilyen folyamatos játék volt, hogy most még elfogadja. Ja, és minden egyes foglalást külön bankkártyával is kellett.
Hú, azért ez így meghallgatva, ez elképesztő melós lehetett, és engem az érdekel, hogy te akkor éppen erre ráértél, vagy egyetemista éveid mellett ez egy tök jó ilyen másodlagos pénz, vagy akár elsődleges pénzkereseti lehetőség volt, vagy akkor, amikor ezt elkezdted csinálni, akkor már felsejlett, hogy te ebből majd egyszer építeni szeretnél valamit, hiszen az igény az megvolt, tehát azért gondolom exponenciálisan nőttek a követőid.
Igen, de ezt nem lehetett fenntarthatóan, tehát ezt nem lehetett a publikumnak kitenni, nem tudtam volna foglalni 10 000 repülőjegyet, vagy ilyesmi, tehát ezt csak annak a kis közösségnek tudtam folyamatosan. Egész egyszerűen a sikerélmény volt az, ami nagyon tetszett, tehát ha most ezt akkoriban elmondtam valakinek, hát ez mennyire nagy szó már, ez mennyire szuper dolog már, hogy hát le tudsz foglalni egy vonaljegy áráért egy repülőjegyet egy európai városba. Tehát azért ez eléggé, nem tudom, tetszett nekem ez a dolog.
Te ennyire ráértél akkor?
Hát én gazdaságinformatikát tanultam az egyetemen, volt időm mondhatni.
Jó, oké.
És akkor ebbe viszont nagyon-nagyon beleástam magam, tehát ezzel nagyon sok időt foglalkoztam. Szintén ilyen napi 8-10 órákat.
Igen, azt mondtad egy interjúban, az egyikben, ami korábban készült veled, hogy igazából lelkesedni mindig csak egy dologért tudsz nagyon. Ugye ebben az ilyen típusú ajánlatok megtalálásában, meg az utazásban érezted azt, hogy ismét lelkesedni tudsz valamiért. Miért lelkesedtél addig, amíg ezt elkezdted, és akkor honnan váltottál erre?
Ezelőtt a StarCraft nevű játék, magyar válogatott voltam StarCraftban. Az szintén olyan napi 12 órát vett az életemből, az mondjuk egy kevésbé egészséges dolog volt, de abból is rengeteg mindent megtanultam egyébként. Az volt az érdekesség, hogy ez egy stratégiai játék, ahol nagyon sok mindenre kell egyszerre figyelni. Az ilyen action per minute, tehát az, hogy mennyit kattintasz egy perc alatt, az nekünk ilyen 160 körül volt. Ez azt mondja, hogy másodpercenként 3-at kell kattintani, és az se volt mindegy, hogy hova azért. Ez egy elég jó, vagy hát elég nagy koncentrációt igénylő dolog volt, és ezt napi 8-10 órába, ezt akkor még általános iskola, meg középiskola mellett csináltam. Hát egy kicsit rá is ment azért a rovására a tanulásnak ez a dolog, de egyébként érdekes módon még a tanárok is megértették, hogy nekem ez milyen fontos. Előtte pedig a sakk volt, amit hosszú távon csináltam.
Jó, hát lehet, hogy tanulás rovására ment, de más képességeket megfejlesztett, és lehet, hogy azokkal a képességekkel most sokkal többet profitálsz azokból a képességekből a jelenlegi hát munkakörben, vagy nem tudom, vállalkozásokban nevezhetjük így. És akkor utána még nekem baromi érdekes volt, hogy akkor, amikor elkezdte be belásni magad, akkor utána része lettél olyan csoportoknak, Facebook csoportoknak, amelyek között voltak kifejezetten exkluzív zárcsoportok is, ahol meghívtak téged, és ott kezdtétek el igazából a mélységeit kutatni az ilyen típusú errorfereknek, különleges ajánlatoknak, majd mondani, mi az errorfer, mert szerintem azt sokan nem tudják, és ott ilyen kódnyelveken beszéltek egymással, hogy nehogy a légitársaságok esetleg beépüljenek a csoportba, és kiszűrjék a kommunikációt, vagy dekodolni tudják. Ez hogy alakult?
A csoportban már nem kellett kódoltan ott beszélni. Tehát voltak nemzetközi fórumok, ahol ezeket az error fair-eket kerestük. Az error fair az egy hibás jegyár, ami hibás lehet az üzemanyagpódi miatt, vagy azért, mert egy légitársaság mondjuk más devizában tölti fel, tehát mondjuk nem 700 euró, hanem 700 forint lesz a repülőjegy, bármi okból kifolyólag a repülőjegy ár szignifikánsan alacsonyabb, mint a valóság. És itt, amivel lehetett nekünk foglalkozni, az az üzemanyagpótdíj volt. Egy repülőjegy az az üzemanyagpótdíjból, az alapjegyárból és az adókból és az illetékekből áll. Az üzemanyagpótdíj sok esetben akár a 80-90%-át is kiteszi a repülőjegynek, és azért nem mindegy, hogy azt megfizeti az ember, vagy nem. És egy nagyon-nagyon egyszerű példát mondok. Voltak olyan lehetőség, vagy olyan légitársaságok, hogy mondjuk megvettünk egy Budapest, Doha, Bangkok retúr repülőjegyet, és ezután hozzátettünk még mondjuk egy két Hawaii kis belső járatnak a repülőjegyét, ezt egy jegyen vásároltuk meg, akkor az üzemanyagpótdíjat csak a Hawaii kis repülőjegynek az árát, vagy az üzemanyagpótdíját számolta föl, és a maga az a repülőjegy mondjuk került, nem tudom, 20 dollárba, és az üzemanyagpótdíja volt 10, a nagy repülőjegynek meg lett volna mondjuk 400 euró az üzemanyagpótdíja. És akkor meg kell találni ezeket a párokat, ahol egyrészt lehet hozzáadni egy harmadik járatot, vagy negyedik járatot, vagy ötödik járatot, vagy mínusz egyediket. Az egyébként nem annyira működött, mert egy repülőjegyet csak úgy tudsz leutazni, hogyha sorban utazod le. Tehát, hogyha veszel egy Bécs, Budapest, Bangkok, nyilván nincs ilyen járat, de mondjuk egy vissza Budapest járatot, és te nem Bécsben szeretnél felszállni, hanem Budapesten, akkor azt nem teheted meg, mert ha nem mész el Bécsbe, akkor ott kapsz egy ilyen no-show-t, és akkor törlik a jegyedet, ráadásul meg is büntetnek, amúgy nem szoktak megbüntetni, de még meg is büntethetnek. Szóval hiába találtunk volna egy olyan párt, hogy mondjuk, vagy hát vannak is ilyenek, hogy mondjuk ki kell menni, nem tudom, Rio de Janeiro-ba, ahhoz, hogy ott leutazz egy kis járatot, és aztán te már utazhatsz Budapestről mondjuk Fülöp-szigetekre. Az nem életszerű, tehát hogy azokat a kerestük, amikor a végére kell tenni ezeket az apró utakat. Ez volt az egyik példája annak, ahogy az üzemanyagpótdíjat le lehetett csökkenteni, de ennek nagyon-nagyon sokféle módja volt. Azért kellett ilyen rébuszokban beszélni, publikus fórumon, hogy a légitársaságok erre ne jöjjenek rá annyira könnyen, hogy az ő rendszerükben milyen problémák, milyen hibák vannak.
Ez úgy gondoltuk rendszerhibák, tehát ezek olyan rendszerhibák, amiket ti megtaláltatok valamilyen algoritmussal, vagy kereséssel, kutatással, és ezt használtátok ki gyakorlatilag.
Igen, tehát a jegykiállítási rendszer az nem működött jól, nem azokat a komponenseket számolt, amit valójában kellett volna. Amikor bekerültem ebbe a zárt csoportba, akkor ezt ott sokkal komolyabb szinten egymásra leosztva nyíltan lehetett beszélni, mert akkor tudtuk, hogy senki nem fog onnan kiadni információkat, hiszen egy-egy ilyen hiba megtalálása akár hónapokat is igénybe vett. Utána ezt lehet, hogy tudtuk használni két alkalommal, lehet, hogy...
Amikben nem zárták a kaput.
Igen, és hogyha viszont valaki erről nem beszélt, akkor akár éveken keresztül is lehetett használni ugyanazt azt a kis kaput. Viszont, hogyha kikerült, akkor az biztos volt, hogy azonnal be fogják zárni.
Jó, ezekkel kapcsolatosan nekem két kérdésem van. Az egyik, hogy véletlenül beszéltél múlt időben? Már hogy ezek az error fair-ek, ezek most már nem annyira vannak?
Vannak, de én most már ezekkel nem igazán foglalkozom.
Igen, én is úgy láttam.
Tehát most vannak, rengeteg olyan dolog van még, hogy esetleg egy-két érdekességet meséljek, mi nagyon sokat utaztunk úgy, mert ez az üzemanyagpódi, ez csak az egyik része volt, rengeteg ilyen trükk van. Mondjuk mi BB trükknek neveztük, ez azt jelentette, hogy bizonyos légitársaságnál, bizonyos weboldalon foglalva, hogyha hozzáadtál a foglaláshoz egy gyereket, egy két év alatti csecsemőt, akkor lefeleződött a jegyár. És nem csak a gyereké, hanem a tiéd is, és a gyereknek meg igazából mondjuk 10 euró volt a jegy. Tehát így mondjuk vette egy repülőjegyet, nem tudom, 400 vagy 500 euró helyett, 250 euróért New Yorkba. Hogyha csak hozzáadtál egy gyereket, és itt nem is kellett semmilyen trükköt csinálni, ennyi volt, hogy egy gyereket hozzáadtál. Egyébként ez még néhány oldalon még most is működik. És amikor mi így vettünk jegyet, akkor külön kellett nekem és a barátnőmnek venni, és akkor mind a kettőnknek volt egy-egy gyereke papíron, és mind a ketten otthon hagytuk a gyereket, mert lebetegedett.
Ott nincsen no-show. Tehát az nem probléma. Mert
hogy a no-show igazából van, de...
Hogy a no-show ugye alatt azt érjük, hogy nem jelenik meg a repülőtérben, és akkor törlik ugye gyakorlatilag a teljes foglalását.
Igen, de csak a gyereknek törölték. Talán egyetlen egy alkalom volt, amiről én tudok a világon, hogy a Lufthansa egyszer nagyon kicsesztek velük, ugyanilyen trükkök miatt is a no-show-t felszámolta, bár a jegy szabályaiban benne van, hogy felszámolhatnak pénzt a meg nem jelenésért, de ezt soha nem teszik meg a légitársaságok.
Igen, azt mondtad, hogy ezt nem szokták. A másik pedig, és akkor konkrétan rákérdezve egy esetre, hogy esetleg véletlenül valaki ráakad egy ilyen rendszerhibár vagy error felre, legyen az autófoglalás vagy autókölcsönzés, mert ott is vannak booking, bármilyen szállásfoglaló, vagy repülőjegy, akkor kötelesek-e odaadni ezen az áron. És azért kérdezem, mert nekem van egy hasonló esetem. Én majd januárban megyek Ecuadorba, Galapagos-szigetekre, és ott foglaltam egy szállást, ami 3325 forintba került kettő éjszakára, egy főre. Ugyanez a szállás, két főre, ugyanabban az időszakban, ott volt alatta 66.000 forintba került. Teljesen egyértelmű, hogy ez egy hiba, tehát az egyfős árat, az félreáraztak. Gyorsan befoglaltam, vissza is jött a visszaigazolás a Bookingtól, egyébként ez a bookingos foglalás volt, sőt, még egy külön üzenetben a szállásadó is külön küldött egy visszaigazolást. De eltelt két hét, és kaptam egy üzenetet a szállásadótól, hogy elnézést kér, ez egy rossz ár volt, nem ennyibe kerül, hanem nem tudom, $80. És akkor én visszaírtam neki, hogy hát jó, de hát ez az ár volt, és akkor megalkottunk végül egy ilyen $40-50 körüli árban. Mondjuk ebben az esetben reklamáltuk a Bookingnál, hogy én ezen az áron szeretnék menni, és köteles odaadni ilyenkor?
Régebben simán odaadták, vagy szinte mindig. Mi úgy hívtuk, hogy honorálták a repülőjegy, vagy elhibázott szállásárakat. Manapság egyre ritkább, amiről tudnak. Tehát most nyilván egy repülőjegy, egy üzemanyagpótdíj trükknél nem fog tudni erről a légitársaság, tehát ott utazhatsz nyugodtan, de a szállásoknál egyre ritkább az, amikor honorálják. Mi korábban rengeteg ilyen elhibázott szállással utaztunk, és soha nem volt vele gond, de manapság már nem biztos, hogy bevállalnám, mert egyre többen tudnak erről a hibáról, vagy ezekről a hibákról, és most már olyan szerződési feltételeket írtak, hogy szinte bármilyen esetben vissza lehet mondani a szállást.
Jó, tehát jelen esetben hiába reklamálok a Bookingnál, gondolom ISF-ben benne van, hogy a szállásadó bármikor dönthet úgy, hogy visszamondja.
Igen, és általában ez szokott lenni, mint ami nálad volt, hogy egy köztes árban ilyenkor megegyezik. Először mond egy magas árat, és akkor utána azt mondja, hogy jó, akkor van, mikor a kedvezményt ad. Mi voltunk úgy Dublinban 10 páran, 4 csillagos golf szállást foglaltam pár száz forintért, amikor oda mentünk, akkor kijött a menedzser, és nem akart elhinni, hogy mennyire foglaltuk, és azt mondta, hogy ilyen a világon nincs, úgyhogy bár nincs benne reggeli, ad nekünk még azt is. Úgy megörült, vagy hát úgy tetszett neki ez a dolog, hogy ez hogy sikerült nekünk ennyire lefoglalni. És olyan nekünk szerencsére nem volt, ahol a helyszínen derült volna ki, hogy egyébként mégsem adják oda ennyiért.
Na jó, érdekesek ezek a dolgok, és hát megyünk mindjárt tovább akkor a mai utazómajom irányába, hiszen te is mondtad, hogy igazából nem foglalkozol már ilyesmivel, meg hogyha valaki az utazómajomra, vagy főleg, hogyha pakolj.be oldalra fölmegy, akkor inkább már publikusan mindenki által elérhető ajánlatokat talál. A különlegesége abban rejlik, hogy ti megtaláljátok a legjobb ajánlatokat, és nem biztos, hogy erre mindenki képes. De előtte, még ennél a témánál, csak ilyen gyors kérdés, gyors válasz alapon szeretnék néhány ilyen klasszikus tévhitet, amik ilyen utazói városi legendák, tévhitek, hideg vagy tévhitek. Kíváncsiak, hogy neked erről mi a vélemény, de egy párat összegyűjtöttem, ezeket megerősíteni vagy eloszlatni. És a repjeggyel kapcsolatban szerintem az egyik ilyen, hogy minél előbb megveszed a repjegyet, akár fél évvel előre, annál olcsóbb. Onnan közben csak fölfelé megy az ár, és sokan gondolják, ez igaz vagy nem igaz?
Ez semmiféleképpen nincs így. Alapvetően, amikor feltöltik a légitársaságok a repülőjegyet, akkor egy magas árat adnak, és a foglalások függvényében folyamatosan dinamikusan árazzák be a jegyárakat. Hogyha nagy a kereslet, akkor föl fogják vinni, hogyha kicsi a kereslet, akkor nyilván lemegy az ára. A lényeg nekik, hogy minél több jegyet eladjanak a lehető legmagasabb áron, de általában úgy szokták ezt megoldani, hogy az elején leviszik az árat, és ahogy közeledik az időpont, emelnek rajta, de amikor már azt látják, hogy nem fogy, akkor ismét leviszik. Most erre már nagyon-nagyon jó eszközök vannak, tehát például a Google Flights-ban pontosan lehet látni egy repülőjegy életútját, hogy az adott repülőjegy az mikor mennyibe került. Ebből már azért jó következtetéseket lehet levonni. Sok mindentől függ az, hogy egy repülőjegy ára hogyan változik. Egyik az, hogy van-e konkurencia, tehát hogyha csak az egyik légitársaság repüli azt a járatot, akkor ott általában kisebb kilengések szoktak lenni, mert akkor a másik oldalról nem tudják ezt mahinálni, nem tudják esetleg mesterségesen emelni vagy csökkenteni. Hogyha fapados repülőjegyről beszélünk, akkor szintén sokkal dinamikusabban változnak ezek a repülőjegyárak, mint hogyha egy tengeren túli, vagy egy hosszú távú, vagy egy normál légitársaságnak a járatáról beszélünk. Ott kisebbek ezek a kilengések, ott nagyon ritka az, hogy csökkenjen egyébként a repjegyár, mondjuk egy 3-4 hónappal ezelőtti árhoz képest. De az eredeti árhoz képest, amikor feltöltik mondjuk fél vagy akár egy évre előre, ahhoz képest bőven szoktak kedvező árak lenni. Már csak azért is, mert felesleges neki megtartani a New Yorkot 600.000 forintért, hogy egyébként az összes többi légitársaság már 120-130.000 forintért elrepít.
Akkor az sem feltétlenül, mert ez a másik hit, vagy tévhit, hogy az sem feltétlenül igaz, hogy az utolsó pillanatig érdemes várni, mert általában nagyon ritka az, hogy egy gép teljesen megtelik, és egy-két nappal az indulás előtt mindig adott járatra mindig találunk valami nagyon jó árat.
Az biztos, hogy nincs így, annak pedig az az oka, hogy a légitársaságok a bevételük jelentős részét az üzleti utasokon tudják behozni, és az üzleti utasok általában az utolsó pillanatban foglalnak, és ott viszont az ár nem számít. Tehát bármennyire képesek megvenni azt a repülőjegyet, kvázi nekik van fenntartva. Tehát, hogyha valaki az utolsó pillanatban veszi meg, annak valami oka van, tehát ő képes szinte bármennyit kifizetni azért a repülőjegyért. Az utolsó pillanatos repülőjegyek azok szinte minden esetben rendkívül drágák.
Ezt meg tudom erősíteni. Én egyszer Manilába ragadtam. Mindegy, most szerintem elmeséltem ezt a történet már a podcastban, úgyhogy nem megyek bele. A lényeg az, hogy elrontottam az indulást, és aznapra kellett vennem egy másik repülőjegyet hazafelé, tehát életem legdrágább repülőjegye volt, tehát a Manila reptéren egy bankoki átszállással, én közel 300 000 forintért vettem csak Manila-Budapestre egyet, amikor az oda-vissza volt 200 valamennyi. Na mindegy.
Egyébként ezt is ki szokták használni, most pont volt erről a Skip Legged nevű dologról szó a sajtóban, hogy az egyirányú repülőjegyek a legtöbb esetben drágábbak, mint a retúr repülőjegyek, és hogy az emberek csak az odautat veszik meg, és akkor a visszautat eldobják, vagy pedig olyan úgy vásárolják meg a repülőjegyet, hogy mondjuk Budapest, nem tudom, Dubáj, Bangkok, és akkor nem retúrba Bangkok, Dubáj, Budapest, hanem mondjuk vesznek egy Bangkok Phuketet hozzá, vagy egy, nem tudom, Bangkok Stockholmt, és akkor az utolsó jegyet nem használják föl, viszont így olcsóbb lesz a repülőjegy. Egyébként itt, amivel még lehet mókolni, az a double deckernek hívtuk ezt a dolgot, hogyha mondjuk kettő British Airways repülőjét egymás mellé teszel, akkor nem dupla annyi lesz az ára, hanem mondjuk 30%-kal lesz drágább. Tehát tudsz venni úgy mondjuk egy Budapest-London, New York, New York-London-Budapest járatot, hogy mondjuk megveszed a két hónap múlvára, és ugyanezen a jegyen megveszed fél évre rá, és akkor a kettő együtt sokkal olcsóbb lesz, mint hogyha különbennéd őket.
Ó, akartam kérdezni, mondj egy tippet, amit bárki használhat, de akkor ez kérdés nélkül is válaszoltál rá. Van egyébként olyan, tehát ökölszabály, valami nagyon általános idősáv, amikor azt mondod, hogy induláshoz képest érdemes mondjuk nem tudom, két héttel, két hónappal, három hónappal előtte megvenni, ami úgy általában egy viszonylag jó árat lehet találni?
Általában ez a kettő, mondjuk mostanában inkább ez a másfél hónappal előtte a fapados járatok esetében. Nyilván, hogyha főszezon van, akkor még korábban kell megvenni, illetve hogyha valamilyen esemény, tehát iskolai szünetek, ünnepek, stb., akkor szintén előbb érdemes megvenni, mert akkor azok nagyon gyorsan elfogynak és magas áron lesznek. De alapvetően mondjuk ez a másfél hónap most, ami szerintem a legpraktikusabb, vagy legoptimálisabb.
Még három tévhitem van itt a sorban. Az egyik, hogyha nagyon sokat nézegetünk egy adott desztinációt valamilyen keresőben, akkor érzékeli az algoritmus, és feljebb viszi az árát.
Hát azért, mert telik az idő, és addig más megveszi, illetve ha olyan, mint amiken én vásároltam korábban ezeket a rendkívül olcsó repülőjegyeket, olyan oldalakon nézi az ember, akkor elképzelhető, hogy történik ilyen, de a légitársaságok esetében, tehát a légitársaságok saját honlapján, vagy a nagy, ezeknél az online travel agency-knél, tehát otáknál, a nagy repülőjegyfoglaló oldalaknál ilyen nem fordul elő, tehát hiába nézett többször, nem lesz más az ár.
Nem, mert ezt nyilván... sokan ettől félnek, nem merik megnézni minden nap, mert mondjuk a Skyscanner-t, mert attól félnek, hogy túl sokat nézem, és akkor emiatt fog fölmenni az ár, akkor ez így nem. Ebben a formában
igaz. A legtöbben Magyarországon vízzel utaznak. Én ott azt a trükköt szoktam alkalmazni, vagy mondani, hogy sokan nem tudják, de van lehetőség bankkártyás fizetés helyett átutalással fizetni. És hogyha átutalással fizet valaki, akkor kvázi ingyen lokkolja addig azt az árat, és náluk hivatalosan 24 órán belül kell kifizetned, de hogyha mondjuk 36 vagy 72 órán belül fizeted ki, még akkor is tartják az árat, sőt, még valamikor egy hét után is írnak, hogy figyelj, fizess már ki.
Tehát nem dobják le a repülőjegyet, hanem tartják, és addig azon az áron megkapott, igen. Hiába változtak.
És hogyha mondjuk valaki talál egy 20%-os akció, vagy egyébként egy nagyon jó árat, de nem tudja, hogy elmehet-e, nem tudja, hogy kap-e a főnökétől szabadságot, vagy éppen a párja ráére, akkor ezt simán be tudja játszani, hogy megveszi, és ha nem fizeti ki, akkor semmi nem történik, egyszerűen el lesz dobva az a jegy. És a Wizzairnek van egy olyan szolgáltatása egyébként, hogy pénzért, több ezer forintért le lehet lokkolni az árat, de teljesen felesleges ezt megvásárolni, hiszen az átutalásos fizetésnél ezt ingyen megteheti az ember.
Igen, tök logikus egyébként. Nekem is Volt egyszer repjegyfoglásnál, hogy választhattam, az a Pelikánom volt, hogy átutalással fizetek el, és ott pont gondolkodtam azon, hogy hát akkor most nem kell azonnal kifizetni, hanem még van 24 vagy 48 órám, csak nem tudtam, hogy milyen bankszámlára kell utalni, és a nemzetközi utalás lehet, hogy drága lett volna, mert azt hiszem a román a Pelikán, hogyha jól tudom.
Szlovák.
Vagy szlovák. Jó, két tévhit. Van még egy olyan, amit sokszor hallani, hogy ha nem érek ki időben a reptérre, akkor lehet, hogy nem fogok felférni a gépre, mert a gépeket túlfoglalják, és hogyha az utolsóként megyek a check-inhez, akkor lehet, hogy egyszerűen lemaradok a gépről, mert hogy eladták azt a helyet, mert túl lett foglalva a gép. Ez ilyen lehet?
Hát az overbooking az van, tehát sok esetben túlfoglalják a repülő vagy a repülőgépeket. Már ez korábban kiderül, hogy te fel fogsz-e férni, vagy nem. Ha nem férsz fel, akkor például a Wizzair egy olyan üzenetet küld neked, hogy a beszálló kártyádat személyesen veheted át a pultnál, akkor már érdemes
az már azért, gyanús.
Igen, gyanút fogni, akkor már lehet, hogy te fogsz lemaradni, és akkor nyilván ilyenkor megvárják azt, hogy van-e olyan, aki nem utazik, és akkor az ő helyére te felmehetsz. Teljesen világosan benne van ez is a szabályzatban, hogy megtagadhatják az utazást. Ráadásul az is benne van, hogy az indulás és az érkezés az tájékoztató jellegű. Nagyon kihúzzák magukat a légitársaságok az ilyen kötelezettségek alól.
Hát az, amit nem olvasja senki, ugye az apróbat és ISF. És akkor ehhez kapcsolódik az utolsó, hogyha ilyen szituáció előáll, tehát, hogy túl lett foglalva a gép, ott vagyok a helyszínen, akár ott a check-innél venném át a beszállókártyámat, de az adott hely már megtelt, mert túlfoglalás miatt valaki másod ült, na ilyenkor tesznek át a business class-re vagy az első osztályra.
Áttehetnek, de általában az szokott történni, hogy megnézzük, hogy az gépen lévő utasok közül, akinek van a légitársaságnál lévő hűségprogramban valamilyen szintje, azt megnézik a legmagasabbat, és azokat teszik fel. Tehát így mi már többször utaztunk, például Air France-al, ott Goldok vagyunk, vagy a Flying Blue-nál, hogy áttettek minket bizniszre, miközben egyébként ekonomi jegyünk volt, csak túlfoglalás volt, és minket tettek át. De egyébként itt nem csak túlfoglalás esetében szoktak áttenni, hanem vannak légitársaságok, akik kifejezetten rámennek arra, hogyha valaki magas státuszú pontok tekintetében, akkor őt upgrade-elik, hogyha van szabad hely.
Teljesen logikus egyébként. Tehát ez, akkor ezért is érdemes gyűjteni a pontokat, amit egyébként rendszeresen elmulasztok, pedig már több légitársaságnál beregisztráltam, aztán valahogy soha nem jutottam jóvá, aztán utólag az ember már tudod, nem akar macerálni vele, de szerintem ez egy tök jó ötlet volt meg. Az összes, amit mondtál, úgyhogy köszönöm szépen ezeket a szerettem volna egy-két ilyen klasszikus utazói sztereotíp hitre, tévhitre rákérdezni.
Még itt annyit elmondanék, hogy mindenki gyűjtse a pontokat. Különböző légitársaságnak különböző programjai vannak, de vannak légiszövetségek, amin belül egymásnak is, egymáshoz is lehet pontokat gyűjteni, mondjuk az Iberia pontjait tudod gyűjteni a British Airways-hez, és az, hogy hol éri meg a legjobban, az pedig a Where to Credit oldalon tudod megnézni, és ott be tudod állítani, hogy milyen osztályú jegyed van, azon belül milyen kódú, és hogy azt melyik légitársaságokhoz kért, hogy a lehető legtöbb pontot kapj érte.
Hát igen, meg ugye vannak, tudom, mondjuk a Star Alliance, hogyha a szövetségeket nézzük, igen, akkor bármelyik légitársággal repülsz az adott szövetségen belül, ugyanúgy jóváírodnak a portok. De
igen, csak nem mindegy, hogy melyik légitársághoz fogod hozzáírni, erre jó a Where to Credit.
Benne lesz a hírlevélben, annak mondom, aki már feliratkozott, nézze meg, mert ezek az infók, ezek mind benne lesznek. Na és akkor vissza az utazómajomhoz, ugye aki követ titeket, az már szembesülhetett azzal, hogy már rég nem arról szól a ti oldalatok, hogy ilyen trükköket, meg hogyan oldjuk meg okosba, meg ilyen erről feleket keresgéltek, hanem lehetőség szerint megpróbáljátok megtalálni a legjobb ajánlatokat a piacon, amelyek akár lehetnek utazási irodai ajánlatok is, tehát mindenki számára elérhető publikus ajánlatok. Ezt a kényszer hozta, mert eltűntek, hogy te is említetted, ezek a hibák, meg ezek a rendszerhibákat egyre nehezebb megtalálni. Ez egy tudatos üzleti modellváltás volt, hogy inkább megpróbáltatok elmenni úgymond a legális és tömegek által is felhasználható és elérhető irányba.
Igen, ez már egy tudatos lépés volt, hiszen arra nem lehet építeni, hogy vagy találunk elárazott repülőjegyet, vagy nem. Azt nem lehet rendszeresíteni, illetve a foglalásoknál is felét visszamondják, akkor az nem túl jó, sem nekünk, sem az utasoknak. Úgyhogy egy olyan modellt próbáltam találni, ami bár a lehető legolcsóbb módon való utazás, de lehet skálázni, többen tudnak foglalni, mindenféle előképzettség nélkül bárki a lehető legolcsóbb ajánlatokat a mi magunk segítségével le tudja magának foglalni. Még azt szoktam mondani, hogy ha valaki nem rutinos utazó, vagy mondjuk évente egy-két alkalommal utazik, hogyha most megkérdeznénk tőle, hogy mennyibe kerül egy jó áru repülő egy Barcelonában mondjuk egy júniusi hétvégén, hát fogalma nem lenne, viszont hogyha feljön az oldalunkra és megnézi, hogy júniusban mennyi volt a Barcelonában a repülőjegy, amit mi kitettünk, akkor az garantáltan egy jó árat fog találni, és akkor már el tud kezdeni gondolkodni, hogy akkor nekem vajon megéri-e, mondjuk én lehet, hogy azt fogja mondani, hogy 120 ezer forintért találtam, de hogyha látja, hogy egyébként oda szokott lenni 30 ezerért is, meg 15 ezerért is, akkor már lehet, hogy kicsit tovább fog keresni. De itt a repülőjegyeknél egyébként azt szoktam mondani, hogy mindenki döntse el, hogy mennyiért szeretne utazni, és hogyha az adott sávon belül talál repülőjegyet, akkor azt foglalja le, és onnantól kezdve viszont már ne nézegesse, hogy mennyivel lett volna olcsóbb, hogyha egy héttel foglalja le, vagy két héttel.
Ja, nem, hát az ilyen önkínzás. Igen. Nem szabad ilyet csinálni.
Hogyha ő neki annyira megérte, akkor legyen azzal boldog, ja. És akkor mindenki happy. Ráadásul különböző oldalakon most már legtöbb oldalon árfigyelőt lehet beállítani. Tehát én azt mondom, hogy nekem megéri Róma 15 000 forintért, és ha annyiba kerül, akkor küldj egy e-mailt róla. Kapok egy e-mailt, és le tudom foglalni egyből. Tehát nem kell ott ülni már egész nap a gép előtt is nézegetni, hogy vajon mikor fog csökkenni az ára a repülőjegynek.
És visszatérve a modellváltáshoz, a követőitek ben nincsen, vagy nem éreztetek némi csalódottságot? Hiszen ugye gondolom, főleg a koraiak, akik korán csatlakoztak hozzátok, ők mindig az ilyen legjobb ajánlatokat, tényleg a kevesek által érhető olcsó ajánlatokat keresték. És ugye egyrészt ezek megszűntek, egy picit ti is elindultatok más irányba, másrészt pedig az árak is azért az egész utazási piacon följebb mentek, tehát ez érzékelhető a Covid óta különösképpen. Tehát én azt feltételezem, hogy egy ilyen kettős hatás érvényesül, mert egyrészt többen mennek hozzátok, mert mindenki a legjobb ajánlatokat keresi. Ez pozitív. Másik oldalról meg nektek egyre nehezebb ezeket az ajánlatokat megtalálni, hiszen azok a ilyen álomszerű árak, amik régen voltak, azok már nincsenek. Tehát a piaci áron vagyunk kénytelenek most már vásárolni a legtöbb szolgáltatás, legyen az repjegy vagy szállás is.
Még mindig lehet nagyon jó áron találni repülőjegyeket és szállást is, hogyha az ember olyan desztinációra utazik, de a legelején, amikor mi körülbelül 3-4 ezeren voltunk a Facebook oldalon, akkor voltak ezek az error felek ott publikálva, most már 620 ezeren vagyunk, tehát már igazából nagyon pici része az, aki kifejezetten azért iratkozott fel, hogy ezeket az elhibázott repülőjegyárakat megtalálja. Ettől függetlenül még a mai napig, hogyha van valami egyébként lehozható vagy publikus hiba, akkor arról szoktunk írni, vagy leszoktuk hozni, és csomó esetben még le is tudják foglalni az emberek és honorálják. De hogyha most azt nézzük, hogy akár Balira vagy Dél-Kelet-Ázsia különböző részeire, Latin-Amerikába 4-5 csillagos szállásokra 5000 forint alatt el lehet jutni, akkor ezt tök sokan nem tudják, és mondjuk egy albérletért többet fizetnek itt Pesten, mint hogyha ott élnének. Szóval, hogyha valaki szeretne még olcsón utazni, arra még azért mindig van lehetőség.
És többek között egyébként azért is kezdtétek az utazási irodákkal keresni a kapcsolatot, hogy áttereljétek a közönséget arra a platformra, ami mindenki számára biztonságos, mert ugye nagyon sokan pont egyébként az IBUS-nak a hálózat és marketing igazgatójával, Termes Nórával tán ismerette is beszélgettünk, így a egyéni utazás versus utazási irodai utazásnak az előnyére a hátrányéről, és mondott egy pár dolgot, ami nekem nagyon meggyőző volt, és többek között azt, hogy egyszerűen sokan nem akarnak szervezkedni, nincs idejük rá, és egyszerűen félnek külföldi oldalakon megadni a bankkártyaadatokat, foglalni olyan szállásokon, olyan repjegyforgaló oldalakon, hát abból is van már 15 fél, amikről soha nem hallottak még, és hogy emiatt nagyon sokan választják az irodákat. Pakolj pont be, az részben pont ennek a szellemében indult, hogy utazási irodán keresztül is le tudjatok foglalni bizonyos utakat, illetve az irodáknak az ajánlatait megtalálják nálatok.
Ezt kétfelé venném. Egyrészt voltak korábban azok az emberek, akik az utazómajom ajánlatait szerették volna konkrétan lefoglalni, de ahogy említetted, nem szerették volna megadni bizonyos oldalakon a bankkártyaadataikat, stb. Emiatt már 5-6 éve együttműködünk egy magyar utazási irodával, aki az általunk publikált ajánlatokat lefoglalja bizonyos összegért. Ez az egyik része. A másik része az, hogy rengeteg kérés, napi szinten több tíz kérés érkezik hozzánk különböző felületeken, hogy segítsünk nekik ajánlatot összeállítani, foglalni, szervezni. Mi nem vagyunk utazás szervező, utazás iroda, tehát sem jogosultságunk, sem időnk, sem energiánk nincs erre. Tehát amíg én egy emberrel foglalkoznék mondjuk egy napot, hogy segítsek neki elutazni Balira, addig én 600, mondjuk 20 ezer embernek tudok tartalmat gyártani, és ezt nem lehet a kettőt összehasonlítani. És a pakolj.be egyrészt emiatt fogalmazódott meg bennem, hogy kellene egy olyan platform, ahol ezeknek az embereknek tudunk segíteni. Másrészt pedig most átvenném egy kicsit a szerepet, és én kérdeznék, hogy mit gondolsz, hogy valaki, hogyha szeretne utazni mondjuk évente egy alkalommal mondjuk Törökországba, ő hogy induljon neki, hogy keressen utazási irodán keresztül ajánlatot?
A legtöbben feltételezem, hogy ilyenkor azt csinálják, hogy az általuk ismert irodáknak az oldalait elkezdi nézegetni, ami korán sem fedi le a teljes kínálatot, mert az embernek a fejében van 4-5 iroda, amit ismer, amiről
igen,
hallott.
Tehát, akinek a legnagyobb a marketing.
Így van, a legjobb, meg a, valahogy megragad benne a név, meg régi név, és azoknak az ajánlatait keresi meg, és abból kiválasztja a legjobbat.
Ez az egyik eset, a másik pedig, hogy ír egy e-mailt, és az összes irodát ráteszi arra az e-mail címre, és kiküldi ezeknek az irodáknak. Na most itt az irodák azok lehet, hogy valaki Rómába szeretne menni, de ez egy Spanyolországgal foglalkozó utazási iroda, nem esik neki a profiljába Róma, tehát akkor vagy visszaír, hogy bocsi, ez nekem nem, vagy vissza se ír, vagy ad egy rossz ajánlatot, egyik sem annyira jó. És ezért megcsináltuk azt az oldalt, ahol bárki kérhet ajánlatot, most jelenleg olyan 25 utazási irodától, ezt körülbelül 100-ra szeretnénk feltornázni, tehát egy olyan felület, egy olyan ajánlatbekérőn keresztül, amit korábban utazási irodákkal együtt validáltunk, és mindenki számára megfelelő, bekéri az ajánlatot, és ezt a rendszeren belül megkapja az összes utazási iroda, aki regisztrált az oldalra, és itt mindenki magyar biztosítékkal rendelkező, vagyoni biztosítékkal rendelkező elismert iroda, megkapják ezeket az utakat, és ezek közül, amik számukra szimpatikusak, vagy amik profilba esnek, ki tudják ezeket a kéréseket szolgálni. Nincs arcvesztés, mert hogyha nem ismerik az utasok, hogy milyen irodáknak küldik el a kérésüket, hanem a rendszeren belül az irodák megkapják, és aki szeretne, az ad egy ajánlatot ezekre az...
Akár egyedi kérésre is.
Akár egyedi kérésre is. És ezeket elmentjük egy adatbázisba, ami még nagyon kellemetlen szokott lenni egy irodának, ugyanúgy, mint ahogy nekem, hogy ha egy emberrel foglalkozok, akkor elveszi az időmet. Itt is az van, hogy valaki kér Tunéziába egy ajánlatot, elmegy vele pár óra, mire megcsinálják, utána viszont, hogyha nem jelentkezik az utas, akkor az az idő az ment a kukába. Na mi ezt ki szeretnénk küszöbölni úgy, hogy a minden utasnak adott ajánlatot a fő oldalon kilistázunk, és ezt bárki más által is lefoglalhatóvá tesszük. Tehát egyrészt lehet kíváncsiskodni, hogy a mások hova szeretnének utazni, én is inkább oda megyek, ahova a szomszéd.
Mert sokszor az inspiráció hiányzik ahhoz, hogy valaki, igen.
És akkor oda éppen van jó áron. Egyébként pedig az ajánlatkérés beküldésekor megnézzük, hogy már jelenleg az adatbázisban van-e olyan utazás, ami megfelelne ennek a kritériumnak, és hogyha igen, akkor már egyből össze tudjuk kapcsolni az utast és az irodát. Úgyhogy jelenleg így áll a helyzet, így áll a dolog, és ezért gondolom, hogy szerintem ez mind az irodáknak, mind az utasoknak jó, hiszen így azok a vidéki, kevésbé ismert, vagy marketingre kevesebbet költő, de egyébként jó árualappal, vagy lelkes munkatársakkal megáldott irodák is labdába tudnak rúgni, hiszen ugyanazt a mennyiségű utaskérést látják ők is, mint a legnagyobb magyar
kisebb marketing ráfordítással.
Így gyakorlatilag ők is ugyanolyan esélyekkel tudnak indulni.
Na, gratulálok az ötlethez, mert ez teljesen valid, és valószínű, hogy a piacon van is igény az ilyen típusú gyűjtőoldalra, de akkor ez azt is jelenti, hogy abban te is egyet tudsz érteni, amit itt részben említettem még a korábbi beszélgetés kapcsán, hogy egyáltalán nem ördögtalval irodával utazni, tehát hogy sőt, az irodáknál is lehetnek nagyon jó ajánlatokat ki lehet fogni, nem csak egyén utazóként lehet megtalálni ezeket, hanem igenis ott is vannak kifejezetten jó dílek. Még azoknak is, akik egyébként abszolút egyéni utazóként élték eddig az életüket.
Vannak olyan desztinációk, ahová mindenféleképpen irodával olcsóbb eljutni, meg kényelmesebb, például Tunézia, oda nincsen közvetlen járatunk, elég macerás megoldani. Egyiptom korábban ilyen volt, ahol nem volt járatunk, most már ugye van 3 is a vízzelrel. Vannak olyan desztinációk, ahová sokkal jobban megéri. Törökországban rengeteg olyan magyar iroda van, akinek dedikált szállása van, és olcsóbban tudja adni a csomagot, szintén charterrel. Vagy vannak olyan görög szigetek, ahová nem is repül normál légitársaság, csak charter, tehát nem is lehet más módon eljutni oda közvetlenül. Illetve vannak olyan desztinációk, ahova csak utazási irodával lehet eljutni, gondolom mondjuk ez a kevesebb, tehát Burmába, vagy nem tudom, Észak-Koreába nem is lehet iroda nélkül eljutni. Gondolom ez azért a kevesebbeket érint.
Igen, kisebb az igény, bár én egyébként Észak-Koreába kifejezetten szeretnék majd egyszer elmenni. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra, egészen pontosan 25 másodpercre, mert ezen a ponton az Ibusznak is lenne egy igazán jó ötlete, hogyha a legjobb ajánlatokat keresed.
Oman Szalala, a téli üdülések új slágere. Egzotikus kalandok a tömjén földjén. Irány Omán. Mesebeli sivatagok, egyedi szépségű természeti kincsek, mágikus helyszínek és élő tradíciók. Mártózz meg a 26 fokos tengervízben, miközben beszippant a 700 éves történelem. Fedezd fel az ománi szultánságot közvetlen charterjárattal az IBUS szervezésében.
Köszönjük szépen, hogyha érdekel és tetszett az ajánlat, akkor nézd meg az IBUS-nak a weboldalán. Most így az adás végéhez közeledve szeretnék így rólad, mint Ákos, egy picit beszélgetni, mert most már itt kiveséztük az errorfereket, az utazómajomnak a létrejöttét, a utazási tippeket, praktikákat, beszéltünk az irodákról, a pakolyberről, de rólad elég keveset tudunk azon kívül, hogy most született meg a második gyermeked. Így kicsit személyes ajánlatokra, meg véleményekre, meg személyes meglátásokra lennék kíváncsi, meg nyilván arra is, hogy te hogyan is merre utazol. Egy utazást a csomagban kell nézni szerintem, úgy itt pont az adás előtt beszélgettünk, és ugye szóba került, hogy hát lehet, hogy valahol nem tudom, el lehet lenni napi 200 forintból, de egyre kevesebb ilyen hely van, illetve oda el is kell jutni, nyilván annak is vannak költségei, ennek is vannak előnyei, hátrányai, az ember adott esetben az életét kiköltözteti hosszabb időre valahová, de hogy a csomag az ugye egy utazásnál összeáll a repülőjegyből, összeáll abból, hogy milyen áron tudsz szállást foglalni, mennyiért tudsz ott élni, mennyibe kell egy étterem, autóbérlés, egészségügyi ellátás, hogy arra van szükséged. Én arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted most melyik régió, desztináció, vagy akár ország nyújtja a legjobb csomagot egy átlagutazónak, vagy egy utazónak? Tehát ahova most úgy gondolod, hogy a legoptimálisabb, racionálisabb az élményfaktort, a ráfordított összeget, az ottani megéléseket csomagba téve a legjobban jár valaki.
Dél-Kelet-Ázsiában már sajnos rég voltam, bár azt gondolom, vagy azokat hallom, hogy jelentősen emelkedtek az árak. Szerintem Nicaragua és Kolumbia szerintem a két legjobb választás most jelenleg árérték és izgalom, meg látnivalók, vendégszeretet, stb., hogyha ezeket nézzük.
Kolumbiát azt meg tudom erősíteni, én januárban voltam ott. Egyrészt nagyon meglepő volt, hogy mennyire kevés külföldi turista van, nem értem, hogy miért, pedig már kifejezetten békés országnak számít, tehát én ilyen biztonságban meg sehol nem éreztem magam. Hihetetlen olcsó volt minden, és valóban tehát egy olyan világba csöppensz bele, amit hát Dél-Amerikában meg lehet tapasztalni több országban, de Kolumbiában valahol még Brazíliához, meg a többi dél-amerikai országhoz képest még egy picivel följebb van csavarva az életkedve, meg az egész vibe, a hangulat, szóval ez abszolút így van.
És természeti látnivalókban is nagyon sok. Bővelkedik, igen. Nagyon olcsók a belföldi repülőjegyek, tehát akár a Karib-térségbe is el tudsz repülni, van a San Andres nevű sziget, ami egy gyönyörű Karib-térségben lévő sziget.
Annál van egy még szebb Providencia.
Igen, az ott van mellette.
Szelendré, ez nekem egy kicsit zsúfolt volt, de szép.
Ki gondolná például azt, hogy Kolumbiában ilyen helyek vannak, vagy legalábbis én korábban ezt nem gondoltam volna.
Fogalmam se volt róla. Tehát én nem tudtam, valóban. Igen, érdemes utána nézni. Köszi, ez mind a kettő nagyon-nagyon érdekes, meg jó ötlet volt. Te szeretsz még repülni? Közel 40 napot töltöttél már repülőn, az egyik interjú mondott, hogy 39 napot. Te hogy vagy ezzel? Tehát szeretsz még utazni, repülni különösképpen?
Akkor nyugszom meg, amikor elindul a repülőgép, mondjuk itt Budapestről, és felszáll, akkor van bennem egy olyan érzés, hogy most úgysem tudom megoldani azokat a problémákat. Tehát ilyen itthon hagytam azokat az üzleti dolgokat, amiket nem tudtam megoldani, vagy nem akartam, nem kell most e-mailekre válaszolnom, most kicsit ki tudok kapcsolni, és kicsit el tudom magam zárni a külvilágtól. Nekem ez egy rendkívül jó érzés ilyenkor, amikor látom, hogy most már úgy sincs internetem, úgy sem tudok vele foglalkozni.
Zunk, letekintesz fölülről, és igen, akkor ez egy ilyen
igen,
gyakorlatilag...
Igen. Most már akkor ez itthon maradt, majd, hogyha visszaértem majd, akkor folytatom, majd felgöngyölítem. Az adás elején beszéltük, hogy korábban én sokat dolgoztam utazások alatt, de most már úgy döntöttem, hogy kevesebbet utazunk, viszont hogyha utazom, akkor nagyon-nagyon keveset szeretnék dolgozni. Nekem nem éri meg az, hogy időeltolódással, laptop, ról a térdemről, valamilyen buszból, vagy valamilyen, nem tudom, sivatagból én ott próbáljak netet vadászni, és próbáljam a feladataimat ellátni, tehát én úgy vagyok, hogy akkor inkább akkor nem szeretnék dolgozni, akkor a nagyon fontos dolgokat még megcsinálom, de amit csak lehet, azt olyankor kidelegálom, és akkor csak az utazásra tudunk koncentrálni. Főleg azért így egy gyerekkel is durva volt, most két gyerekkel biztos, hogy sokkal durvább lesz. Azért ez is megváltoztatja az embernek a gondolkodásmódját. Eddig mindig olyan helyre mentünk, ahol még nem voltunk korábban. Volt egy-két kivétel, például Dubajban már 5-ször jártunk, de általában azt csináltuk, hogy nagyon távoli helyekre mentünk, és nem mentünk kétszer ugyanoda-vissza. Most már így a biztonság, meg a gyerekek miatt egyre többször megyünk ugyanoda-vissza, de mondjuk ez még nem jelenti azt, hogy egyébként nem szeretnénk új destinációkat felfedezni, csak hát azért más ilyenkor, hogyha már a családdal utazik az ember.
Igen, és egyébként, amit mondtál a munkáról, azt abban is teljesen egyet tudok érteni, szóval, hogy nagyon meg tudja ölni az élményt, bármennyire is tudatosan felkészülsz arra, hogy te bizonyos időszakokban adott órát naponta dolgozni fogsz, az valahogy az a pár óra, az mindig a legrosszabbkor jön. Ha este, akkor azért, mert éppen már lazulnál is innál egy sört, hogyha ez reggel vagy délelőtt van, akkor éppen menni online programra, szóval hogy tényleg nagyon keresztül tudja húzni. Meg ráadásul, amit az egyik korábbi vendégem Backpacker Bori mondott, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ez annak működik, aki képes döntéseket hozni, és határozott döntéseket hozni. Tehát, hogyha ott vagy egy tengerparton, és tudod, hogy neked most a saját blogoddal, vagy weboldaladdal, vagy üzleteddel, vállalkozásoddal dolgozni kéne, és van 3 órányi munkád, de közben azt látod, hogy a 2 asztallod éppen egy vidám társaság tök jót beszélget, és nem tudom, előkerült egy ukulele, és éppen zenélnek valamit, akkor meg kell hozni azt a döntést, hogy te nem mész oda, bármennyire is vonzó, mert te éppen dolgozni akarsz, és hogy erre kevesen képesek. Ez megint csak nagyon rossz mentális állapotba hozhat utazás alatt, hogyha nyilván sokkal vonzóbb az a fajta szabadság, amit ott látsz, mint itthon, amikor süt a nap és csak kimennél sétálni, ez nyilván teljesen más, mint hogy éppen Bali szigetén vagy, és egy teljesen egy sokkal különlegesebb programot tudnál csinálni. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez is egy személyiséget kíván.
Nekem erről inkább az jut eszembe, ha van egy feladat, amit külföldön kell megoldanom, akkor azt sokkal gyorsabban megoldom. Lehet, hogy nem olyan minőségben, mint hogyha itthonról csinálnám, de
hogy más
igen, sokkal rövidebb idő alatt hozok ott döntéseket, vagy sokkal rövidebb idő alatt le akarom tudni, csak hogy aztán túl legyek rajta, és folytathassam a dolgot, és nem biztos, hogy sokkal rosszabbul döntök, mint hogyha ülnék egyébként rajta egy hetet. Úgyhogy én inkább oda megyek ukulelézni, csak gyorsabban megcsinálom, ami a feladatom volt.
Hát ha képes vagy arra, hogy ez nem menjen a munkának a minőségének a rovására, akkor ez tök jó.
Valamilyen szinten alulvására megy, de nem annyira, hogy ez probléma legyen.
Ki rakja ki az ajánlatokat, amikor
van egy srác, aki tud segíteni nekem.
Igen.
Ez egy nagyon fontos dolog. Rengetegen lemásolták az utazómajmot, sőt volt olyan, aki még a bemutatkozó szöveget is átvette. És az elején én nagyon-nagyon nehezteltem rájuk, meg nagyon ideges voltam, rengeteg energiám, időm rám ment, hogy én ezekkel foglalkoztam. Tényleg gombamód szaporodtak 5-6 éve ezek a dolgok. Az, hogy 2 óránként reggel 6-tól este 10-ig folyamatosan legyen kint tartalom, ilyen nem sok van egész Magyarországon, hogy ennyire aktív legyen egy Facebook közösség, egy Facebook oldal. Ebben mindenkinek beletört a bicskája. Tehát ez így jó pofa kívülről, meg jó látni, hogy hát én is tudok találni egy olcsó repülőjegyet, igen, de 365 nap, napi 10-et már nem biztos, hogy fogsz tudni találni, úgyhogy az minőségben is jó legyen, meg ki legyen téve. Nyilván mi is tök sokat hibázunk, rengetegszer elrontom, hogy rossz zászlót teszek hozzá, ilyen sablonokat használunk, és akkor abból jönnek a károgók, de hát nyilván aki dolgozik, az hibázni is fog, tehát csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, úgyhogy ezeket nem veszem fel. De hogy itt az összes ilyen próbálkozás, ami az utazó majom lemásolására volt, mindegyik igazából kudarcba fulladt. Tehát feladták egy idő után, mert nem annyira egyszerű azért ezt mégsem csinálni, mint amennyire elsőnek tűnik.
Ez tényleg óriási meló.
Igen, tehát ez az, ami ez a következetesség, meg ez a tudatosság. Most ebben az egy dologban van meg az egész életemben, ami szerintem sikere tudja vinni, vagy sikere tudta vinni ezt az utazómajmot. És tényleg van azért az embernek olyan napja, amikor nem igazán van kedve kitenni semmit, vagy posztok jelentős része időzítve van, és a reggel 6-os szállást, az például még este megcsinálom, de van, hogy este 11-kor még azzal foglalkozom, és abban az esetben egy kreatív munkát kell végezned, amikor már nem igazán van erőd, vagy tök szívesen csinálnál mást, de mégis ez ott lebeg a fejed felett. És az egész életem úgy van beosztva, hogy ilyen 2 óránként, tehát én gyakorlatilag mindig meg tudom mondani, hogy mikor fog letelni az adott 2 óra, és mikor kell mondjuk 5 perces időintervallumban kitenem a következő ajánlatot, és ez eszembe jut akkor is, hogyha most itt vagyunk, és akkor is eszembe jut, hogyha vezetek valahova, vagy hogyha éppen otthon vagyok a gyerekkel. Tehát ez mindig eszembe jut, hogy most akkor beidőzítettem, az ki fog menni, azzal mi lesz?
2 kérdésem van még. Az egyik, úgymond a végén szoktam ilyen standard kérdéseket feltenni, ez a kedvenc ország mit ajánlasz, ezen ugye túl vagyunk, mert itt a személyes vonalat ugye ezzel kezdtük, ugye említetted Nicaraguát, illetve Kolumbiát, hanem az egyik kérdés az a Roadmovie Podcast egyik kiemelt támogatójának, a Cserész Kutas Biztosításnak a kérdése, ami pedig a fenntarthatóságra vonatkozik. Az elmúlt időszakban azért eléggé előtérbe került, inkább azt mondanám, célkeresztbe kerültek a repülős utazások, mint az utazásnak az a módja, ami a legnagyobb környezeti és ökológiai lábnyomot hagyja maga után, főleg a 2-3 napos városlátogatások, tehát felülsz egy repülőre, hatalmas ökológiai lábnyommal CO2 kibocsátásra elmész egy európai vagy másik városba, ott töltesz 2-3 napot, aztán hazajössz. Ahelyett, hogy hosszabb időre mennél, vagy ugyanezt valamilyen más módon tennéd meg, te hogyan viszonyulsz ehhez, illetve téged nem értek el kritikák, támadások emiatt, mert amit te promotálsz, amiről az utazómajom szól, az még mindig erőteljesen a repüléshez kapcsolódik.
Nyilván, aki követ minket, az azért követ, mert szeret repülni. A légitársaságok megadták egy időben a lehetőségét annak, hogyha valaki emiatt lelkismert furdalást érez, akkor ültethet fát idézőjelben, meg nem is idézőjelben, hanem valóságban, tehát mondjuk Brazíliában ültetnek 5 darab fát, hogyha te azt megvásárolod a CO2 kibocsátás kompenzációját, de annyira nem használta senki, hogy gyakorlatilag most már ezt el is törölték. Nem.
Kicsit greenwashing szagú.
Igen, tehát, hogy nem nagyon foglalkoznak ezzel. Azt gondolom, hogy minden csoportnak van egy, vagy minden témának van egy olyan nagyon szűk, nagyon hangos csoportja. Például, hogyha mi kitettünk, és egyébként tökre egyetértek azzal, hogy ne menjünk olyan állatkertbe, ahol delfinek vannak, vagy olyan akvaparkból delfinekkel csinálnak különböző mutatványokat. Na de hogyha valaki kitett egy ilyen bejegyzést, akkor az biztos, hogy ott 200 ember azonnal megjelent, és a hát nagyon durva jelzőkkel illette azt a posztolót, aki ezt kitette, ahelyett, hogy mondjuk edukáltuk volna, hogy lehet, hogy ez nem biztos, hogy ez jó, vagy esetleg néz utána. És ugyanezt érzem egyébként itt a zöld tudatosságnál is, hogy van egy nagyon hangos réteg, aki egyébként szerintem 4 fal között ugyanúgy megveszi, vagy nagyon kicsi része nem veszi meg azt a repülőjegyet, de szereti mutogatni azt, hogy ő mennyire zöld és mennyire sokat utazik vonattal. Én megmondom őszintén, én ezen nem szoktam gondolkodni. Az én életemben, látod, most is kulacsot hoztam, nem palackot, nem szemetelünk, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, tehát csomó olyan dolgot, ami egyébként természetesnek kéne lenni, természetes is nálunk, de például én nem érzem magam azért rosszul, mert felülök egy repülőgépre, és én azzal utazom, és azt sem gondolom, hogy másnak ez, hogyha ő 2 napos vagy 1 napos városlátogatásra megy, ezért szégyenkeznie kellene. Szerintem sok minden máson is tudunk változtatni, ami esetleg jobbá teheti a világot, mint sem most az, hogy egy évben 2-szer elrepül valaki valahová, legtöbb ember még ugye se teheti meg. És inkább az, hogy hogyan neveljük mondjuk a mi gyerekeinket, például ez egy tök érdekes dolog volt, hogy volt egy kis játék, amit vittünk egy játszótérre egy másik barátomnak a gyerekének, és az én fiam kérdezte, hogy apát, akkor ő ezt nem fogja tudni ott kibontani. Mondom, miért ne tudná kibontani? Mi van, ha nincs ott kuka? Tehát, hogy már annyira beléjük van nevelve az, hogy ne dobálják el a szemetet, ami mondjuk a világ jelentős részén viszont nem működik. Tehát, hogyha ilyen apróságokon is tudnánk javítani, akkor nem gondolom, hogy valakinek rosszul kéne magát azért érezni, mert évente mondjuk 2 alkalommal elrepül. De hogyha meg rosszul érzi, akkor meg ott van a lehetőség, hogy ültessen emiatt, vagy ültettessen a légitársasággal fát.
Köszönöm az őszinte választ, illetve hát vagy ugye, mint itt az utazásról beszélgettünk, hogy csomagban kell nézni, szerintem a fenntarthatóságot, meg az ökológiai lábnyomot is egy csomagban kell nézni. Valóban. És igen, hát az utolsó kérdés az pedig ugye az lenne, itt kifejezetten a gasztrómiára szoktam rákérdezni mindenkinél, van olyan ország, amelynek a konyhája kifejezetten közel áll hozzád, akár olyannyira is, hogy itthon kifejezetten keresed azokat az éttermeket, helyeket, vagy akár nem tudom, szeretsz főzni otthon is ahhoz hasonló ételeket fogyasztasz, tehát sokfelé jártál. Mi került a legközelebb hozzád e tekintetben?
Egyértelműen az indiai gasztronómia került, igen.
Pont a stúdió mellett van egy indiai.
Éreztem, hogy jöttem az ánizs illatot, igen. Úgyhogy egyértelműen az indiai, azt itthon is erőszeretettel szoktuk keresni. Valamiért mi Goán voltunk, tehát nem az igazi indiai részen, de ott is annyira ízletesek voltak, és számunkra újak ezek az ízek, tehát mi korábban nem kóstoltunk ilyeneket, hogy az azóta is szinte napi szinten része az életünknek, illetve nem amikor Tájföldön voltunk, de utána néhány évvel rá a pártáj volt az, ami nagyon megfogott engem, de az már itt Magyarországon. Az az egy étel van, amit egyébként szoktam én magam is készíteni. Megnéztem már millió videót millió helyen, de annyira sokféle módon lehet elkészíteni a pattáit, és annyira különböző hozzávalókkal, meg folyamatokkal, hogy szinte nem is lehet azt mondani valamire, hogy ez a pattáj, hanem az egy ilyen átfogó étel.
Tönt a főleves, azt is ahány konyha annyiféleképpen készítik. A pattáj, ezt tudtad, hogy a pattáj az eredendően nem egy tradicionális tájétel, hanem azt a 90-es években hozták létre kifejezetten a turisták miatt, mert egy olyan ételt kerestek, ami gyorsan elkészíthető, a turisták szeretni fogják, tehát benne van a táj ízvilág, picit az európai ízlésre hajaz, tehát nincsenek benne furcsa alapanyagok, nincsenek benne ilyen nyúlós, undorító dolgok, hanem úgy az európaiak számára is ehető és értelmezhető, és ez egy ilyen 30-40 éves múltra tekint csak vissza.
Nem tudtam.
Ezt én nemrég olvastam, és én is meglepődtem rajta, hogy ez végülis egy kreált tájétel. És vidéken, tehát Tájföldön, vidéken nem is nagyon találkozol pattájjal. Tehát inkább a Bangkokban, Chiang Mai-ban, turista helyeken, tehát ott vannak inkább ilyen pattájozók. Egyébként én is nagyon szeretem. Baromi jól kitalálták.
És Magyarországon tudsz olyan helyet, ahol jól csinálják?
Hát én a pattájba ettem pattájt, ami egyébként nem volt rossz. De van egy, nem mondom meg a nevét, de meg lehet találni, és szintén benne lesz a hírlevélben. 444-nek van a 444 jó hely Budapesten című könyve, az megvan, és abban meg fogod találni. A körútról nyílik egy nagyon-nagyon pici tájbüfé, ahol egyébként nem a pattáj a legjobb, de azt is lehet kapni, hanem a táj hússaláta, vagy ilyen rizses sertéshúsos saláta, elképesztően finom, érdemes kipróbálni, és mi oda elmentünk pont az egyik barátommal az egyik járatlan utakon fesztivál után, kifejezetten azért, hogy kipróbáljuk ezt a táj hússalátát, és azóta teljesen hívők lettünk, tehát pont most egy pár nap írt rám, hogy vissza akar menni, és hogy hol találja meg az éttermet, és ott volt pattáj. És hogyha ennyire jól csinálják a hússalátát, akkor a pattáj se lehet rossz. És ha megvan a könyv, akkor meg fogod találni.
Jó. Akkor én is mondok egyet, hogy hol lehet jó árérték arányban nagyon jó indiait enni. Nem tudom, hogy ez mennyire reklám.
Én nagyon, nagyon nyugodtan lehet mondani, én sem
azt tudom, hogy kell kimondani, hogy Tinus az a neve, apostrof van az S előtt, Tinus nevű. Okay. Kis kajáda a Lehel utcán, ez egy, vagy a Lehel térnél, ez egy ilyen kis kifőzde, ahol egy család csinálja ezeket a kajákat, és nagyon olcsó, és nagyon finom. Tehát, hogyha valaki jó árérték arányba szeretne, mert most azért az indiai éttermek, éttermi árak nagyon durván kilőttek, tehát itt egy főétel árából mondjuk itt kapsz hármat, vagy négyet.
Igen, és alapszabály, és utazáson is szerintem, hogy a legjobb ételeket azt mindig az ilyen családi sarki büfékben fogod megkapni. Persze nyilván nagyon jókat lehet enni drága meg elegáns éttermekben is, de hogyha valaki kevés pénzből utazik, akkor inkább az ilyen kifőzdéket én így szoktam hívni, érdemes keresni. Ákos, nagyon szépen köszönöm, egy rendkívül tartalmas beszélgetésünk volt, én így érzem.
Én is, mármint azt nem tudom, hogy tartalmas volt az
hallgatóknak,
de örülök, hogy itt lehettem, és remélem, hogy sikerült egy-két infót átadni, amivel olcsóbban tudnak egy kicsit utazni a hallgatók.
Biztos vagyok benne, meg azon túl is. És akkor neked is szeretném átadni a fizikai köszönetet, amit ebben az évben minden vendég megkap a Prodmui podcasttól, illetve elsősorban a CEVÉ-től, a másik kiemelt támogatónktól. Ez egy 20 ezer forintos CEVE fotókönyv vásárlási utalvány, amit egy CEVE fotókönyvnek az elkészítésére fogsz tudni majd felhasználni. A CEVÉ-t nem kérdezem meg, hogy ismered-e, hiszen tudom, hogy ismered, mert ha jól tudom, már beszélgettetek is róla, hogy talán lesz közös naptár következő évben.
Úgy néz ki, hogy biztosan lesz, és ráadásul én már korábban is használtuk a CEVE szolgáltatásait. Minden évben a párom szokott csinálni egy ilyen utazásokról szóló könyvet, ahová kinyomtatjuk a szinte az összes fotónkat, és azt mindig a CEVÉ-nél nyomtatjuk ki. Ráadásul már ilyen fotókönyvet is csináltunk ott, úgyhogy nem újdonság ez a dolog.
Szuper, ezt örömmel hallom, mert nagyon sok vendég, amikor fölteszem azt a kérdést, hogy ő mit csinál a fotóival, akkor én szemlesütve szokta bevallani, hogy hát az a helyzet, hogy SD kártyán tárolom, és olyan jó lenne egyszer valahogyan fizikai formában önteni őket, de akkor te ezt már megcsináltad, és akkor van is fotókönyved. Egyébként én most csinálom, és már majdnem kész a fotókönyvem, és nagyon bele lehet szeretni. Tehát már magában az alkotás folyamatában, amikor kiválogatod a képeket, kiválasztod, hogy milyen sablomba fogod tenni, hogyan rendezed el őket, és tényleg hát majd alig várom, hogy megérkezzen, mert tényleg, tehát az ember önmagának rakja össze, és szerintem egy ilyen szuper emléket lehet így kreálni azokból az élményekből, amiket átéltünk egy utazás alatt.
Az biztos. Én is nagyon szeretem visszanézni a képeket. Én a photos.google.com-ot használom, nem tudom, hogy ezt ismered-e.
Nem.
Be lehet állítani, hogy az összes mobiltelefonodon lévő képet autentikálja, miután elkészítetted és wifi közelben vagy, és feltölti erre az oldalra. Hogyha lebutított minőségben, akkor korlátlan képet tölthetsz fel ingyenesen, egyébként pedig elő lehet fizetni, hogyha teljes méretben szeretnéd, és be tudod írni, hogy nem tudom, Kolumbia kávézó, és akkor a kolumbiai kávézókat, amiket te fotóztál, az kidobja, vagy az ott történt eseményeket.
Kis mesterséges intelligencia.
Igen, úgyhogy én ezt napi szinten használom.
És akkor nem kell feltöltögetni mindig a képeket, hanem automatikusan.
Igen, ugye, hogyha telefont cserélünk, vagy bármi történik, akkor azok a képek megmaradnak.
Nem, ezt nem tudtam. Újabb jobb tipp, és onnan már csak egy lépés, hogy egyszer a fotókönyvbe áthúzzuk őket, úgyhogy készítsd el a fotókönyvet, remélem, hogy jól fog sikerülni.
Köszönöm szépen.
És köszönöm szépen, hogy még egyszer, és örülök, hogy te voltál a Roadmovie 50. vendége, szerintem méltó volt a jubileumhoz.
Köszönöm.
Kedves Roadmovie hallgató, köszönöm, hogy itt voltál 51-szer is, és már csak két kérésem lenne. Ha még nem tetted meg, iratkozz fel a hírlevélre a Roadmovie weboldalán. Így egy CV utalvány mellett minden adásról résztes összefoglalót, jegyzetet kapsz az elhangzott említésekkel, amelyek például ebben a beszélgetésben is különösen hasznosak voltak. És persze kövess minket a Facebookon is, hogy tényleg nem maradjál le semmiről. Az őszi évadból két adás van még hátra, ami dupla részes lesz egy friss és igazán hosszú utazás történetével. Két hét múlva folytatjuk, sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a CEVE fotókönyvek gyártója a CEVE, és a biztonságos utazások szakértője a Cherrisk utasbiztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Roadmovie, a te utad. Sziasztok!